Kurksnál van jó két hete már egy ellentámadás, amely nem tudom, hogy mennyire lassult le. Mit lehet-e bármit tudni arról, hogy sikerült-e esetleg mélyebben benyomulniuk az ukránoknak ezen a területen? Kérdezem Bendarzsevszki Anton, posztszovjet térség szakértőt, az Okonomusz Intézet szakmai igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm még a hallgatókat is. Hát valójában három hete. Pont majdnap van három hét, igen, hogy zajlik ez az ukrán betörés, és nincs jelenleges orosz válasz. Sőt, nem is tudták megállítani egyelőre az ukrán erőket, bár kétségtelenül lassult az ukrán benyomulás, miközben az elején 3-4-5 kilométereket tudtak haladni, most napi ilyen 1-2 kilométer tudnak haladni az ukrán erők, de fokozatosan szélesítik ki a területet. Most nagyjából szélességben olyan 58 kilométeres ukrán által kontrollált területről beszélünk, befelé pedig olyan 30 kilométert birtokolnak. Összesen 1200, több mint 1200 négyzetkilométerről van szó, ez olyan, mintha nem tudom, Nógrád megyének a felét, vagy négy mátányi területet kontrollálnák az ukrán erők. De ami talán ennél is aggasztó Oroszország számára, minden egyes nappal, hogy nem tudják az ukránokat onnan kirakni, hogy Ukrajna elkezdte megerősíteni a pozícióit, hoztak olyan technikát, amely ugye megépíti ezeket az erődítményeket, nem tudom, ilyen tank elleni vagy harckocsi elleni tüskéket telepítenek, árkokat, lövészárkokat ásnak, tehát innentől kezdve, ha az oroszok megpróbálják őket kiszorítani, akkor ez még a jobb áldozattal fog járni, és még lassabb lesz ez a kiszorítás.
Nőnek ettől függetlenül az ukrán veszteségek, hogy az előre nyomulás azért viszonylag sikeres ezen a területen legalábbis?
Nem kommunikálják az ukránok a veszteségeiket, biztos, hogy nem kicsik a veszteségek, hiszen az én ismerősi körömben is beszélgettem olyan emberekkel, akik veszteségekről számolnak be. Ezek az ukrán által legjobban kiképzett elit alakulatok, számos egység megjárta előtte, akár Mariupolt is, Bakhmutot, Avgyivkát, tehát a legkeményebb helyeken voltak eddig jelen, és most az újonnan létrehozott csapatokkal együtt ezeket az elit egységeket is bedobták erre a területre. Tehát biztos, hogy vannak veszteségek, de a kommunikáció az nem foglalkozik, vagy nem erre helyezi a hangsúlyt, hiszen itt az ukrán kommunikáció szerint itt egy nagyon sikeres műveletek folynak, amivel az oroszokat szorongatják meg. De nyilván a műveletek sikeresek, ez kétségtelen, bizonyos veszteség mellett a hosszú távú stratégiai cél talán lehet a legfontosabb kérdés, hogy ez mit fog hozni Ukrajnának. De az, hogy a tavalyi ellentámadáshoz képest ezt a műveletet rendkívül jól előkészítették katonai szempontból, és tökéletes volt a hírzárlat is mögötte. Maguk a katonák is, még a tisztek is egy-öt-két nappal előtte tudták meg, hogy pontosan mi lesz a feladatok, vagy be fognak menni az orosz területre. Tehát ezt a részét az ukrán vezetés tényleg nagyon jól összehozta.
Mindeközben viszont területeket kell kiüríteni Pokrovszk városának környékén, a Donbászban, illetve a Donyecki régióban, mert hogy ott viszont az oroszok nyomulnak előre. A nyugati közvélemény nem tart-e attól, hogy ezzel a egyébként kétségtelenül látványos betöréssel Oroszországba más területen viszont a hadműveleti tartalékait égeti el Ukrajna?
Hát ezeket a tartalékokat vélhetően ezekre a műveletekre készítették fel, tehát nem volt arra szándék, hogy Donbaszba használják fel, legalábbis az ukrán vezetés nyilatkozatai alapján valóban donbaszi területeken vannak jelenleg problémák, amivel az ukrán erők szembesülnek. Elsősorban az évelei avgyivkai orosz elfoglalás után az ukránok nem tudták teljes mértékben stabilizálni az Avgyivka mögötti védelmi vonalakat, és az oroszok ott nagyobb távolságokban tudtak benyomulni ukrán területekre, és valóban van veszély egy nagyobb orosz áttörésnek. De ezzel a Kurszki támadásra vélhetően ez is volt a cél, hogy az orosz területeken képzett veszély problémák miatt arra készítsék az orosz erőket, hogy kivonják az erőket mondjuk Donbaszból, és ezzel stabilizálják a frontot. Ez egyelőre nem történt meg, bár az is egészen látványos, hogy az oroszok, hogy kiderült, hogy az oroszok sem rendelkeznek nagy tartalékokkal, tehát nem arról van szó, hogy a Kurszki területen való ukrán betörést ők jelenlévő, meglévő tartalékokkal próbálták volna stabilizálni, meg állítani, hanem részben sorskatonákra támaszkodnak, aminek elég nagy visszhangja van Oroszországban, másrészt pedig máshonnan elvont erőkkel próbálják stabilizálni a Kurszki frontot. Kaliningrádból, ami hát nem háborús övezet, viszont fokozottan védett orosz exklávé, Kaliningrádból, Zaporizsiből és Harkivi területekről, a Harkivi offenzíva frontjáról. Ott például az ukránok már megindultak ellentámadásban a Harkivi területeken, de Donbaszban még nem. Tehát ott vélhetően az orosz vezetés úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy még a átmenetileg a Kurszki területek árán is tovább kell folytatni a donbaszi műveleteket, mert abban rövid középtávú sikereket látnak.
Kicsit olyan ilyen civil szemszögből most a dolog, mint hogyha két autó menne szembe egymással, és akkor kirántja félre előbb a kormányt, mármint támadás szempontjából. Az, hogy tegnap több száz rakétával, illetve drónnal támadtak az oroszok, az nyilván az energetikai infrastruktúrán mérhető le, hogy ez mennyire volt sikeres. Ott azért szenvedtek veszteségeket az ukránok, és nem csak civil áldozatai voltak ennek az újabb, egyébként rekord méretű orosz légicsapás sorozatnak. Este az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky egyeztetett Alekszandr Szirszky ukrán vezérkari főnökkel, és állítólag válaszcsapást ígértek F-16-osokkal, illetve a Kurszki területen. Mire gondolhatott az ukrán elnök a válaszcsapás címén?
Hát én nem fogom tudni kitalálni Zelenszky gondolatait, hogy pontosan milyen válaszcsapásra gondolt. Én azt vélem, vagy azt gondolom, hogy Ukrajna legnagyobb problémája jelenleg az orosz csapások idején azok a repülőterek, amelyek Oroszország területén találhatóak, és ahonnan felszállnak a stratégiai orosz bombázók. Ugye ezek nem repülnek be Ukrajna légterébe, tehát ezeket Ukrajna nem tudja kilőni a saját légvédelmi eszközeivel, hanem ezek az orosz stratégiai bombázók felszállnak orosz területen, és onnan indítják el a különböző szárnyas rakétákat. Vannak balisztikus rakéták is, amiket szintén kilőnek, de itt elsősorban a stratégiai bombázóknak a problematikájáról beszélhetünk, és Ukrajna vélhetően a továbbiakban azzal próbálkozhat, és ezt is tették az elmúlt egy évben a drónjaik segítségével, hogy ezeket az orosz repülőtereket próbálják megtörözni. Hát a nyugati hírszerzés segítségével azért alapvetően pontosan jól ismert, hogy honnan szállnak fel ezek az orosz repülőgépek. Hát felszállás pillanatában néhány perccel később már pontosan tudják, hogy ezek a gépek a levegőbe emelkedtek, és honnan emelkedtek a levegőbe, tehát tudják a célpontokat, csak eddig nem nagyon tudták a meglévő eszközök segítségével, eddig nem nagyon tudták elérni ezeket a repülőtereket. Ha ez sikerülni fog valamilyen rakétákkal, vagy akár nagy teljesítményű drónokkal. Tehát ha sikerülni fog, akkor biztos, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát a jövőben ezektől a támadásoktól. Tehát én azt gondolom, hogy Zelenszky valami ilyesmire gondolhatott, ha fejében tudnék turkálni. Nyilván egy nagyszabás orosz rakéta művelet után az elsődleges szemponttal nem a bosszú, hanem az, hogy ezeknek a támadásoknak a méregfogát a jövőben valahogy elvegyék.
Kaptak, vagy kaphattak olyan fegyvereket egyébként az ukránok, akár az F-16-osokra, akár más platformra, hogy egyébként milyen orosz területen belül működjenek, vagy oda lőjenek be?
Igen, az egyik, több ilyen opció is van. Az egyik valóban az F-16-os, és attól függ, ezeket még nem tudjuk pontosan, vannak mögötte minden bizony a tárgyalások, milyen rakétákat kapnak esetleg az F-16-os gépekre. A nyugat ebben ugye eszkalációs potenciát lát, hogyha F-16-os gépekről orosz területeket bombáznak, akkor ez háború dinamikáját negatív irányba változtatja, tehát nem biztos, hogy Ukrajna meg fogja kapni azokat a rakétákat az F-16-os gépekre, amiket szeretné. A másik az Atakams rakéták, ezek mintegy 300 km távolsággal rendelkeznek, ez még nem elég, de bizonyos repülőtereket, orosz repülőtereket elérnék ezek a rakéták. A harmadik pedig a szombaton bemutatott, Volodymyr Zelenszkij által bemutatott új ukrán fegyver, a Palenica, ami egy ilyen szárnyas rakétának és egy drónnak a keverékét mutatja meg, de az adatok titkosítottak, annyit tudunk róla nagyjából, amennyit Zelenszkij azon a bemutatón elmondott. Egy drónhoz képest ez egy nagy sebessége és nagy hatótávolsággal rendelkező fegyver, és rakétához képest viszont vélhetően a költsége nagyon alacsony, egyébként nagy, vélhetően nagy mennyiségi robbanóanyagot tud szállítani. Tehát, hogyha ezeket a drónokat valóban tömeggyártásba tudja, vagy drónrakétákat, rakétadrónokat, bárhogy is nevezzük, Palenica, hogyha ezeket az eszközöket Ukrajna tömeggyártásba tudja helyezni, itt a nagy különbség az lenne a rakétákkal, mondjuk az orosz rakétákkal szemben, hogy amíg egy rakétának az ára akár több százezer dollár is lehet, egy ilyen rakétadrónnak a költsége ennek a töredéke. Tehát, hogyha tömegesen tudna gyártani ilyen eszközöket Ukrajna, akkor ez valóban nagy veszélyt jelenthetné Oroszországra, hiszen teljesen megterhelni az orosz légvédelmet, és ezekre nagy mennyiségben nagyon nehezen lehet választ adni.
Bentarzsevszki Anton, posztszovjet térség szakértőt, az Ökonomisz Intézet szakmai igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést, napot kívánok!